Szamos Marian. Elfoglalt életek. Azokban a napokban féltem az estétől. A lakásokból egyelőre kizárt sötétség körülölelte az utca lámpáinak kicsiny fényeit, és köréjük szorította vakító feketeségét, amely ráborult a városra, és bármelyik pillanatban áttörhetett a kulcsra zárt réseken, hogy végleg elárassza az otthonokat. Sokszor gondoltam rá, hogy az alkony utolsó napsugarainak pirosra festett ege alatt, majd a megmaradt fénypontok eme pislákoló oszlopainak álbiztonságában szembenézek az ostoba félelemmel. Hittem benne, hogy az eddig ismeretlen mélységű sötétség nem tudja magába szippantani a sápat világ eme megkopott forrásait, és így soha nem lehet teljes. Szürkületkor újra és újra eldöntöttem, hogy akár az öngyilkos, aki az éjszakával egybefort láthatatlan folyóba készül vetni magát, én is belesétálok az idegen testektől és szagoktól terhes levegő, nedves, folytogató anyagába. Elhatározásaim végül soha nem lettek többek puszta szándéknál, mert a szüntelenül ostromló gondolatok félelmei meggátolták, hogy cselekedjem. Egyszerűen nem tudtam mit kezdeni az emlékekkel terhes gondolatokkal, amelyek éjjel-nappal kavarogtak a fejemben, és csak az elme még épp, éltető szelekciójának köszönhetően kizsigerelt formájukban adtak némi reményt a másnaphoz, amikor reggelente kinyitottam a szemem. Esténként a könyvtárszoba kényelmes foteljében aludtam el, mert képtelen lettem volna Eszterék ágyában lefeküdni. Órákig, sőt, néha egész éjszaka csak néztem ki a résnyire elhúzott függöny mögül az utca lámpásainak megtévesztő világosságába, és képtelen voltam megmozdulni. Az utca az üresség semmibe vesző folytonossága volt. Behunytam a szemem, de átmeneti megszűnéseim csupán villanásnyi szabadulásokat engedélyeztek. Nem idegen voltam egy régről ismert ház lakásában, hanem egy barátból lett tolvaj, aki nem csupán értéktárgyakat zsákmányolt a kiválasztott áldozatoktól, hogy dolga végeztével csak a keze nyomán eltűnt tárgyak helyét hagyva maga után elillanjon, hanem az egész lakást ellopta és tettével megsértette a nemrég még benne élt kedves arcok emlékét. A súlyos polcok könyvei, amelyek minden oldalról körbevettek, maguk alá temettek. Régen órákig elültem volna a sok száz kötet között, amelyekkel László annyit büszkélkedett, és amelyek legalább felének a címét még kisiskoláskorunkban megtanultuk, mert kölcsönkönyvtárrá léptettük elő a helyiséget, amelyet a könyvtáros László apja egyedül a mi kedvünkért nyitott meg. Esztert még nem is ismertük ekkor, és később, amikor összebarátkoztunk, és azt hittük, barátságunk örökké fog tartani, természetesnek tűnt, hogy Lászlóval egymásba szerettek. A listánkon sok elolvasatlan könyv maradt, amelyek még 10 év távlatából is tudtam, a helyükön vannak, épp oly mozdulatlanul, ahogy én. Csak ki kellett volna nyújtanom a kezem. De már nem jelentettek semmit. Életemben először a szavaik nem jelentettek semmit. Nem tudtam magamba fogadni őket. Nem voltam képes tartalommal megtölteni őket. A varázsnak vége szakadt, mert abban a világban, amelyben éltünk, nem volt helye többé varázslatnak. Tudtam, hogy mi a valóság, és nem lehetett letagadni, hogy az emberek már nem Eszterék, Miklós és a többiek hazatérésére, hanem a távozásukra vártak, amikor végleg becsukhatják az ajtót is. Tovább léphetnek. Nappal nem volt maradásom a bezárt szobákban, ezért hosszú órákra elhagytam a bérház lakásának rácsok nélküli fogdáját. Régebben a legkedvesebb szabadidős tevékenységeink a céltalan bolyongások voltak a város tágas utcáin. Keresztül vágtunk a tereken, és szűk utcácskákban lyukadtunk ki, amelyek nevét folyton elfelejtettük. Ki figyelte az utcák neveit és a mellettünk elhaladók vagy a ránk köszönők kilétét, amikor együtt lehettünk az áradó tömegkel tette zajuk kavalkádjába. Nem bírtam egy helyben maradni. Ahányszor csak tehettem, el kellett hagynom a lakást. A kétségbeesés vádaskodó hangjai, amelyekkel szemben nem tudtam védekezni, ilyenkor rohantak meg leginkább. Az együtt céltalanságának emléke megőrített, mert később mindenben célt kerestem, bíztatást a folytatáshoz, reménykedve, hogy talán visszakapok valamit közös életünk 13 évének önfeledtségéből. Az életünkből, amely még most is ott lebegett valahol abban a tömegben, de már nem tudtam megérinteni, és a hasztalan próbálkozások kísértetei azt suttogták, hogy elveszítettem őt. A naponta újra játszódó délutáni látogatások, a nappal világosságában a távolság legyőzésére tett fáradt kísérletek már nem tudtak visszaadni semmit, sőt, minden csak távolabb taszított tőle. Az érintése is arcúcsapás volt, amelynek erejétől a földre zuhantam. Miközben Miklós ismerős kezei melegítették át jéghideg tenyeremet, a májust meghazudtoló fagyos ujjaimat. A lépcsőház világos volt és tágas. Jól esett végig simítani a halhatatlan vadrózsákkal befuttatott rácsos korlátfogódzójának csillogó faburkolatát, miközben kifelé igyekeztem a tavasz ragyogásába. A fal és a korlát közötti távolságban négy ember is kényelmesen elfért volna egymás mellett. De a lakók nem voltak sehol. A létezés egyetlen megcáfolhatatlan bizonyítéka egy kisfiú volt, akit délutánonként mindig a második emelet lépcsőfordulójának ablakában találtam. Ide száműzte magát, hogy fennhangon gyakorolja az olvasás nehéz tudományát. A gyerek vontatott hangja már a legelső alkalommal szégyenteljes beköltöztetésem napján megtorpanásra késztetett. A ház nagy csendjében, ami a sötétséggel együtt lett urrá mindenen, váratlanul ért a hangja, hogy meg-megakadva böngészte ki a szavakat. Legfontosabb napszakhoz kötött tevékenységeink az épület eszegletében keresztezték egymást. Én Miklóstól búcsúztam el nap-nap után, ő pedig szokatlan helyet választott a tanuláshoz. A templomi csend így egy rövid időre számomra is megszűnt, és kényszeredetten próbáltam figyelni a vontatottan olvasott szavakra. Eleinte, amikor felértem hozzá és megpillantott, abba hagyta az olvasást, és addig hallgatott, amíg be nem zártam magam mögött az ajtót. A szavai, amelyek nem a mi világunkból valók voltak, csak az én süket füleimre találtak. A hangot hallottam, egy gyerek hangját, de nem láttam a szűke haját és a kék szemeit. Hiába mentem el mellette nap mint nap, és hiába próbáltam nem csupán hallani, hanem meghallgatni is őt. Észnél voltam, de már nem tudtam felmérni, ami körülvett. Láttam az eget és a fákat. Éreztem, hogy az arcomra süt a nap, de már nem fordítottam oda a tavasz irányába, mert nem érdekelt, hogy a természet újjászületik. Nem érdekelt, ha a gyomrom ételt követelt, és csak akkor engedelmeskedtem zúgulódásának, ha a nagyapa átjött és rám parancsolt. Vagy magamra terítettem egy pokrócot. Szorosan magamra csavartam, ha fáztam, de legtöbbször csak megvártam, amíg magától elmúlik a reszketés. Sokszor elfelejtkeztem mindenről, és néha azt sem tudtam, mit keresek Eszterék lakásában, és nem hallottam meg, ha szóltak hozzám, és nem kapcsoltam fel a lámpát, amikor a könyvtárszobát birtokba vette az éjszaka. Egyszer leejtett valamit. Nem láttam, hogy mi volt az, de a lépcsőfordulóban állt meg, és épp csak le kellett volna hajolnom, hogy felvegyem. Nem mozdultam. Ő ugrott ki az ablakból, és gyorsan a markába fogta azt a valamit, majd rám nézett. Tettem egy lépés balra, hogy kikerüljem, és tovább haladjak. Ő pedig az orrának egy alig észrevehető kis fintorával szempillantásnyi idő alatt visszaszaladt a helyére. A leesett tárgy tompa puffanásának hosszú vízhangja még percek múltán is hasogató fejfájás dörömbüléseként folytatódott a fejemben. Alacsony termetű volt a korához képest. 7-8 évesnek gondoltam. Törékenynek tűnt, de tudtam, hogy nem az. És annyira nagyon gyerek volt. Tanult, mert hitt egy elképzelt jövőben, amelyben minden, amit eddig ismert, tovább létezik. Arca és apró orra szelídséget sejtetett, és nyugodtan nézett rám. Igazán gyerek volt. Tiszta, átható tekintettel. És én megláttam benne valakit, akinek a létezéséről hosszú ideje nem voltam hajlandó tudomást venni. Valakit, aki egy halott arc fogságában keservesen próbált életben maradni. A kisfiú szemei a jelen tükreiként mutatták meg őt nekem, egy olyan jövő biztos zálogaként, amelyben nincs élet. Újra és újra el kellett fordítanom a tekintetem. Nem bírtam rájuk nézni. A délutáni látogatások, az oda-vissza út gyorsan kialakuló rutinja, valamilyen rejtett buta oknál fogva nem engedett más járdaköveket taposni a hatóságilag kijelölteknél, melyeken a lassan múló napok mindig ugyanabban az órájában az enyémhez hasonló, sietős léptek zaja visszhangzott. Semmi más nem számított, csak hogy pontosan megjelenjek a kapuban, hogy az őrök beengedjenek, és megvalósuljon életem akkori egyetlen célja, amely naponta újra körvonalazódott. Láthassam Miklóst. Hiába próbáltam megnyugtatni magam, az elakadó lélegzet és a szűnni nem akaró gyomorrándulások gyötrelmei nem csillapodtak, amíg át nem jutottam az őrökön, és meg nem pillantottam őt a börtönnél lefokozott városrész utcáin gyülekező, hangoskodó tömegek valamelyikében. Egymás mellett haladtunk a járda szegély nélküli kockaköves úton. Miklós szorosan a fal mellett, én tőle egy karnyújtásnyira. Elgyalogoltunk ahhoz a házhoz, amelynek egyik első emeleti kis szobájába az anyjával együtt kényszerítették, hogy ott odaadhassam a kabátom alá rejtett házi készítésű kenyeret és pástétomat. Minden egyes alkalommal megvártam, amíg elfogyasztják azt a néhány falatot, mert tudtam, ha nem maradok, még ezt is megosztják a szobatársakkal. Az étkezésük alatt Miklós anyja nagyon halkan megszólalt néhányszor, de sem tőlünk, sem senki mástól nem várt választ, vagy bármi reakciót. Mi hallgattunk. Én egy kicsit mindig megnyugodtam, ha láthattam őt, és eszembe jutott mély barázdákba szaladó mosolya, melytől most megfosztottak a szürke hideg falak, a napfénybe piszkító mocskos ablakok, lealacsonyított létezésünk, egész szerencsétlen valósága, mindaz, amin eddig átmentünk, és a jövő képtelenségekkel teli bizonytalansága. Sovány volt, és ültében is nagyon magas, ahogy a délután árnyékai fülébe kúsztak, és szürkévé vált inge fölött a fekete kabát szoros ölelését látva féltem, hogy a szemem láttára fogja felfalni őt a körülöttünk növekvő sötétség. A rettenet hosszú másodpercekre nem engedett levegőhöz jutni, és talán egy kicsit mindig meghaltam ilyenkor. Ökölbe szorítottam a kezem, behunytam a szemem, és kényszerítettem magam, hogy újra kinyissam. El kellett tűnni egy pillanatra, hogy aztán visszatérhessen, és jelenlétének megismételt, ám véges bizonyossága hozzon vissza a szobába. Valahányszor feltámadtunk, fel sem fogott közös halálunkból, a régi mosolya utáni vágyakozásom mindig elszorította a szívemet. A legszörnyűbbek a távozás előtti percek voltak, ahogy megérintette a kezem. Nem tudtam máshová képzelni magunkat, sem a múltba, amelyet az én emlékeimben kellett megőriznem, sem a jövőbe, mert a számunkra nem létezett. És az érintését egyre idegenebbnek éreztem. A búcsúzáskor mindig az arcához szorította a tenyerem, és megcsókolta azt a barázdát, ami az életünk vonalát jelöli. Éreztem az ajkát a tenyeremen, és csókjának látsága ismerős volt. A távolság ilyenkor lassan eltűnt köztünk. Azt a fajta boldogságot lopta be újra és újra a szívembe, amely alattomos alkut kötött a lelkünket sorvasztó kétségbeeséssel, és engedélyt kapott, hogy időnként felszínre törjön. Az utolsó mentőv volt, amelyben mindketten kapaszkodtunk. Egy mentőv, amely Miklós életének egyre áttetszőbb anyagából készült. Az életem egy rég félredobott, poros filmszallag képkockáinak ismétlődéséből tevődött össze, amelyekhez az újabb napok változhatatlan látogatásai csatlakoztak csupán. Egyik nap a kisfiú mégis lejtette azt a valamit, hogy szembenézhessek vele, és onnantól kezdve azon vettem észre magam, hogy a mondatokká formált hangok, amelyeket a kisfiú szétszórt a házban, értelemmel töltik meg a teret, és benne engem is. Megálltam és vártam, hogy kiolvasson egy szót, vagy a végére érjen a bekezdésnek, és csak utána folytattam az utamat a harmadik emelet felé. Néha lábujjhegyen lépkedtem, nehogy abba hagyja az olvasást. Vagy leültem a bejárati lépcsőre, és vártam, hogy újabb mondatokkal egészüljön ki a történet. Persze tudta, hogy ott vagyok, de már nem zavartuk egymást a jelenlétünkkel. Hamarosan leülhettem a közelében, és azzal az alig észrevehető kis fintorra jelezte, hogy maradhatok. Nem kellett rögtön bezárkóznom a bűnjeleket magánviselő lakásba, hogy a puszta jelenlétem szolgáltasson még több bizonyítékot a város lakóságának egyre terjedelmesebb bűnlajstromán. A napok látogatási időn kívüli órái rövidebbek lettek, csak a szürkület és a hajnalpír közötti órák lidérceivel kellett továbbra is megküzdenem, és meg kellett próbálnom szembenézni a gyerek tekintetében bujkáló, élettelen arc kifürkészhetetlenségével. Hosszú órák homokszemei peregtek le észrevétlenül előttünk. Aztán eljött a nap, amikor nem engedtek be többé hozzá. A kapukat bezárták. Órákig álltam odakint, majd sétáltam a palánkok körül. Kábán, üresen. Az este hűvös szelet hozott magával. A kapukat és a mögöttük elrejtett életeket örökre bezáró múlt képkockái egyre ismétlődtek, mert mindent pontosan kellett elraktározni. Nekünk szabad volt élni, bár tudtam, hogy nincsenek többé holnapok. A jövő mindannyiunk számára meghalt, de Miklós még mindig bennem élt. Visszatérésemkor aznap este a lépcsőházban, meglepetésemre a megszokottnál jóval később, a kisfiú hangja fogadott. A félhomályban ült, a magas ablakok már kevesebb fényt adtak. Megálltam előtte, szőke haja vörösnek tűnt a lenyugvó napsugarak utolsó érintésétől. Amint meghallotta, hogy jövök, neki kezdett az aznapi oldalnak. Rám várt volna. Olvasott tovább. A képkockák ismétlődtek, újabbak csatlakoztak hozzájuk, és a rémült képzelet gondolatai gyorsan peregtek. Sok szót ismert már, és csillogott a szeme az aznapi kihívások ígéretétől. Nem mentem hozzá közel, amíg el nem akadt az este első ismeretlen szavánál. Aztán leültem mellé. Az ablak világosságában, az árnyékaink fölött fehér foltokban vetődött a fény a papírra. Lassan a könyv fölé hajoltam. A nyomtatott oldalon pihenő jobb mutatóját követve kiolvastam neki a szót, és ő elismételte. Rám nézett, és én kényszerítettem magam, hogy viszonozzam a tekintetét. A képkockák lassabban kezdtek váltakozni, majd hirtelen megszűntek az időtlen múlt eseményeit visszaforgatni, és végül megálltak a lépcsőházban, ahol csak mi ketten voltunk jelen, és a szavak, amelyeket egy ideje öntudatlanul újra képes voltam befogadni. Megint az a kis fénytor, mintha bólintott volna, de nem a feje mozdult, hanem az álla, és szorosan összezárt szája két szögletében apró mélyedések jelentek meg. Alaposan meg akartam nézni azt az arcot. Tudni akartam, hogy mit gondol a közelgő halálról. Néhány másodpercig erősen figyeltem. Az arc a szemében gúnyos megkönnyebbüléssel. Egyszer csak elmosolyodott. Elolvasta az egész mondatot. A mutatója tovább haladt a soron, nekifogott a következőnek. Én pedig már nem csak a fülemmel, hanem a szememmel is követtem őt a papíron. Nem gondoltam a lezárt kapukra, sem a holnapra, csak a történetre, amely a napok során kibontakozott előttünk.